hozzá, hanem a vendégszeretet is. A Biblia tele van a vendégszeretetről szóló példákkal és az erre való felhívással. Az idő rövidsége nem engedi meg, hogy végigvegyem az egész Szentírásban ezeket a helyeket, de néhányra rámutatnék. Az idegen, a jövevény elnyomása és kihasználása már a mózesi törvénykönyvbe, ütközött. És ugyanúgy állt az ember szeretet gyakorlására, illetve az ember szeretet törvénye alatt az idegen, mint a fajtestvére. A szegények közt felosztandó tizedből az idegent is részesíteni kellett. És az indok Isten részéről az volt, mert te is idegen voltál Egyiptom országában, több száz éven át. Isten megparancsolja, hogy vendégszeretők legyünk az országban lévő idegennel szemben. A Biblia nyomatékosan mondja, hogy Isten szereti az idegent, és különös védelem alatt áll. Ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben a kulcs ige, ami az utolsó ítéletről szól, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és felkerestetek. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, mondja Jézus, azt nekem tettétek. A rómaiakhoz írt levél, a zsidókhoz írt levél azt kéri, hogy nyissuk meg otthonainkat a szükségben lévők előtt. Ha csak azokat szeretitek, mondja Jézus, akik titeket szeretnek, ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, akkor ugyanazt teszitek, mint a pogányok. És miféle jutalmat érdemeltek? Minden szentmisében elhangzik egy boldog mondás, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Az utolsó ítéletről szóló szentírási rész fényében mondhatom azt, hogy boldogok, akik meghívják asztalukhoz Jézust, az Isten bárányát. A kezdetek egyháza erről így van, Justinus apológiájában. Akinek tehetsége van, tehetsége szerint ad azt, amit akar. Ez a szentmisének a felajánlási része. Ami összejött, ez volt a persejedés elődje, azt az előjáróknál helyezik letétbe. Ez arra szolgál, írja Justinus, hogy segítsen az özvegyeken, az árvákon, azokon, akik betegség miatt, vagy más okon ínségben vannak, a foglyokon, és az idegeneken, akik megtalálhatók a közösségben. A keresztény üldöző Julianus felháborodott levelet ír a keresztények felháborító magatartása ellen. Ezt írja, hát nem fogjuk föl, hogy ez az istentelenség, mármint a kereszténység, a legtöbbet kívánja az emberségből, a keresztények és az idegenek iránti magatartásban és gondoskodásban, valamint a halottak eltemetése érdekében. Az istentelen galileiak, ezek a keresztények, a saját szegényeiken kívül még a mieinket is táplálják. Nyilván azért, mert ők nélkülözik a mi gondoskodásunkat. Ahogyan a zsidók nem felejthették el, hogy idegenek voltak Egyiptomban több száz éven át, úgy a keresztények sem, hogy idegenek és üldözöttek voltak Rómában és Korintusban, mert másképpen éltek, mint a többiek. Elfelejtettük, hogy az egyház küldetésének lényege ma is a másokért és a másként élés. Ebből fakad a vendégszeretet és az ellenség szeretet tettekre váltása is. Ma is azzal teszünk legnagyobb ajándékot a világ felé, ha radikálisan felmutatjuk az evangéliumot a saját életünkben és közösségeink életében. A vértanúsághoz nem csak a szellemi harc, a vendégszeretet, hanem az ellenség szeretet is hozzátartozik. Miért szeressem az ellenségemet? Azért, mert Jézus annyira szerette az ellenségeit is, hogy meghalt értük. Azért, mert parancsunk van rá. És azért, mert nem vagyunk állatok, mondja Szolzsenyicin, hiszen az állat képtelen szeretni azt, aki vagy ami az életére tör. Mi viszont Isten gyermeki szabadságunknak a következtében képesek vagyunk szeretni még azt is, aki az ellenségünk. El kell jutnunk a megbocsátáson, a kiengesztelődésen keresztül egészen az ellenség szeretetéig. Nem őrültség ez egy olyan világban, amelyik radikálisan a keresztények életére tör. Mint említettem, a mohamedán családokban ott van mindenkinél a Korán, és Isten szavaként olvassák a családtagjai, és ezeket olvassuk például a Koránban, a keresztényekről, öljétek meg őket, akárhol találkoztok velük. Egy másik helyen ragadjátok meg és öljétek meg őket, hatalmatok van felettük. Ismét egy másik helyen öljétek meg és feszítsétek keresztre őket, csonkítsátok meg, vagy utasítsátok ki őket az országból. Egy másik helyen, amit szintén szó szerint vesznek és tettekre váltanak a radikális iszlámkövetők, fejezzétek le őket. Öljétek meg őket, bárhol leltek is rájuk, stb. Stb. Nem őrültség egy ilyen helyzetben ellenségszeretetről beszélni? Nem őrültség megélni az evangéliumot? Nem öngyilkosságról van szó, hanem Krisztus követésről. Csak a kereszt és a keresztre feszített nézőpontjából érthető az ellenség szeretet parancsa. Másképpen őrültség, és meg ne próbáljátok. De ha hisztek az értünk meghalt és föltámadott Krisztusban, és szeretnétek követni az ő példáját, akkor ez nem őrültség. Akkor ez a Krisztus követésünknek fontos része. Erről bővebben, hogy ki az én ellenségem, miért bocsássak meg, mit jelent a megbocsátás, kiengesztelődés és az ellenség szeretet, már nagyon sok lelki gyakorlaton beszéltem, a lelki gyakorlatos könyvekben is olvasható. Néhány kiegészítést fűznék még hozzá, amiről eddig nem volt szó. Hogyan élték meg mindezt a kezdetek egyházában? Az őskeresztény közösségek nem ismerték az ellenség gyűlöletét. Arisztedész jegyzi fel egyértelműen jézusi magatartásukról a keresztényeknek, ellenségeikkel szemben szorgosan jótékonykodnak. Minucius Félix az Oktáviusban ezt írja, ha ez nektek, vagyis a pogányoknak kényelmetlen is, szeretjük egymást kölcsönös szeretettel, mert tőlünk a gyűlölet idegen. Justinus írja az apologiájában, egykor gyűlöltük és gyilkoltuk egymást, most azonban Krisztus megjelenése után úgy élünk együtt, mint asztaltársak. A másokkal, az ellenségekkel való magatartásról antiókiai Szent Ignác ezt írja. A más, vagyis az ellenségek, a más emberekért szüntelenül imádkozzatok. Megvan ugyanis a reményünk a megtérésükre. Adjatok nekik alapot arra, hogy legalább műveitekből tanuljanak. Dűkitöréseikkel szemben szelídek legyetek. Hőzöngéseikkel szemben alázatosak. Káromkodásaikra az imádság legyen a ti válaszotok. Vadságukkal szemben legyetek gyengédek. Ne törekedjetek arra, hogy őket utánozva versengjetek. Ez az út az első századok keresztényei szerint járható volt. Valamit nagyon elrontottunk, valamit nagyon elfelejtettünk. Origenész fogalmaz így, mi már többé nem ragadunk kardot egyetlen nép ellen sem, és nem tanuljuk ki a hadviselést, mert Jézus révén a béke gyermekei lettünk. Szent Ireneusz pedig egyenesen Jézus messiás voltának bizonyítékaként hozza a keresztények ellenség szeretetét. Ha a szabadság törvényét, az Isten szavát, az apostolok az egész világon hirdették, és az nagy változást eredményezett, úgy, hogy ők a háború kardját és láncsáját ekévé és sarlóvá formálták, tehát a béke eszközeivé, és már nem értenek többé a harchoz, hanem ha valaki megüti az egyik arcukat, még a másikat is odatartják. Így tehát a próféták nem valaki másról beszéltek, hanem arról, aki ezt a dolgot eredményezte. Ez pedig a mi Urunk. A szellemi harc, az ellenség szeretet, a vendég szeretet és az ellenség szeretet radikális gyakorlása végül elvezet bennünket a vértanúság teljességéhez. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mondja Jézus, mint aki életét adja barátaiért. De ő nem csak arra adott példát, hogy meghalt a barátaiért, hanem meghalt az ellenségeiért is. Értetek és mindenkiért odaadta az életét a mi Úrunk Jézus Krisztus, minden emberért. Követve mesterük példáját, életüket adták az ellenségeikért a keresztények, megbocsátva a gyilkosaiknak. A legnagyobb szabadság, amire Krisztus szabadított föl minket, a vértanúság. A vértanúk nem öngyilkosok. A vértanúk teljes életükkel igent mondtak a teljes életre, a mennyei és örök életre. Ők látták a célt, szemük előtt lebegett, és nagyobbra tartották minden másnál ezt a célt. Ők tudták, hogy szükség van a vértanúságra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Jézus pedig így figyelmeztet bennünket, mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, és elveszíti a saját lelkét. És egyértelművé teszi, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Nagy tenyerekben kis kezek, valóra vezetek.